Üdvözlöm a hallgatókat! A mikrofonnál Emőt Pál. Köszöntöm itt a stúdióban Szakonyi Pétert, a 100 leggazdagabb című kiadvány szerkesztőjét, abból az alkalomból, hogy most jelent meg a legújabb 2024. évi kiadvány. Szervusz, Péter!
Jó estét, szervusz!
A hírekből már ismert, hogy a 2024-es listát is Mészáros Lőrinc vezeti, őt követi Csányi Sándor. De meglepő, hogy amíg Mészáros vagyon 50%-kal nőtt, addig Csányi Sándori csak 15%-kal. És ahogy láttam, az első 10 szereplő vagyona reál értékben nem gyarapodott, azaz a tavalyi közel 18%-os inflációnál kisebb ütembe. Vajon mi ennek a magyarázata? Kezdjük az első kettővel.
Ugye 9000 milliárd fölé ment a 100 leggazdagabb vagyon, ami annyit jelent, hogy a GDP, a magyar GDP 18%-át teszi most ki a leggazdagabb 100 magyar vagyona. Ami azért érdekes, és azért kezdem a másik megközelítéssel, hogy az előző is érthető legyen, ez azért érdekes, mert amikor együtt csináltuk a 2002-es kiadványt, akkor ez az érték csupán 8% volt. Az akkori GDP-nek. Tehát azért azt látjuk, hogy a százas kör jelentősége, vagyona, ha úgy tetszik, potenciája azért jelentősen 50%-kal megnőtt.
Ez így van, de én hadd tegyek egy kiegészítést. A 2002-es első szám óta 180-185% volt az infláció. Tehát azért a reál érték egy kicsit ezt módosítja.
Persze, itt játszhatunk a számokkal.
Jó, de a tavaly is ugye hát 18%-os infláció mellett alakultak ki ezek a vagyonok, és nem mindenkinél reál értéken növekedést láttunk.
Bizony.
Csányinál sem.
Így van, de a 100 vagyona, és visszacsatolok, 18% a növekedés. Érdemes itt persze figyelembe venni azt, hogy ki milyen szektorban tevékenykedik.
Igen,
ki,
erről később beszéljünk is.
De igazad van, az érdekes, hogy a tavalyi válságév, mert azért válságév volt tavaly is, válságév lesz idén is, és tavaly előtt is. Tehát a tavalyi válságév csak részben érintette ezt a kört. Voltak itt nagyon érzékenyen, esetleg van olyan, aki ki is esett ebből a körből, és voltak itt kevésbé. De olyat, akit olyan pozitívan érintett volna, mint Mészáros Lőrincet, azért nagyon kevés van.
Jó, hát akkor nézzük meg, hogy az első kettő miért úgy alakult, ahogy alakult, mert azért az meglepő, hogy ennyire ellépett Csányi Sándortól Mészáros Lőrinc, azért ez nagyon nagy emelkedés, ugye az 50%.
Igen, 300 milliárdos a kettejük közti különbség, tavaly ez 60 milliárd volt. Hát biztos, hogy többféle megközelítés van. Az egyik az, és ez azt gondolom mindenképpen érdekes, hogy az a vagyon, amit figyelembe vehetünk, egy jelentős része két pillére nyugszik. Az egyik az Opus, a másik pedig a Magyar Bankholding, az MBH Bank. Na most mindkettő esetében egy nagyon jelentős felértékelődésnek lehettünk tanúi. Míg az Opus részvényárfolyama a háromszorosára nőtt 2023-ban, addig az MBH Bank profitja 340 milliárdot meghaladta. És ugye a Mészáros tulajdonában levő részvénypakett a bank 40%-ára terjed ki. És akkor még egy számot ide, a piaci kapitalizációja az MBH Banknak 2400 milliárd forint. Tehát, hogyha csak ezt vesszük, és mindentől eltekintünk, a többi 399 cégtől, és csak ezt vesszük, akkor is már azt mondom, hogy a piaci kapitalizáció 40%-a az jóval több, mint 1000 milliárd forint. Mm-hmm. És ennek ez egy piaci dolog, tehát itt a politikának, a mérlegelésnek igazából nem nagyon van helye. Lehet persze diszkontálni egy kicsit ezt a vagyonértéket, de ez egy olyan objektívnek tűnő mérőszám, amivel érdemes számolni.
Jó, hát egyébként, ha már említetted, hogy érdemes számolni, nézzünk is meg, hogy hogyan számoltatok, mert ugye az mindenkit érdekel, hogy milyen tényezőket vettetek figyelembe, amikor megnéztétek, hogy kinek mekkora a vagyona. Milyen alapelvek szerint számoltatok?
Két alapelvünk van, amit még veled együtt dolgoztunk ki 23 évvel ezelőtt. Ugye a bekerüléshez tiszta eredetű vagyon, transzparens működés és magyar állampolgárság szükséges. Aki bármelyikkel nem rendelkezik, az kiesik automatikusan. Ami utána, és a évek óta ezt tesszük, a személyes vagyon a magyar gazdagok körében két nagyon fontos pillére nyugszik, két elemből áll. Egyrészt a céges vagyon, másrészt a magánvagyon. Ez a magyar sajátosságoknak megfelelően sokszor egymásba csúszott, sokszor egymást lefette, de kezd különválni teljesen a kettő az idő előre haladtával. A céges vagyon értékelése roppant egyszerű, ugyanis ez a saját tőkén alapul, legalábbis ahogy mi számoljuk, és nem az EBITDA-n és az EBITDA bizonyos szorzatával földúsított érték.
Egyébként ez a, bocsánat, hogy közbevágok, ez a különbség más hasonló összeállítások között? Tehát ugye Magyarországon nem csak ez a kiadvány végez vagyonosodás, ugye a Forbes is, és a Forbes más modell alapján.
Hát a Forbes az, a Forbes roppant, nézd, bármi egyszerű, a Forbes azt csinálja, hogy az EBITDA-t egy iparági szorzóval felszorozza.
Gyorsan azért elmondjuk, hogy az EBITDA az tulajdonképpen úgy alakul ki, ugye, hogy levonják a különböző adót és kamat,
amortizációt, törlesztéseket.
Ezeket levonják tulajdonképpen az eredményből.
Így van.
Egy ilyen kvázi tiszta eredmény.
Igen, egy steril. Most én ezért nem szeretek ebben számolni, ez az egyik. A másik ok, amiért nem, mert hozzátesznek egy iparági szorzót. Azt mondják, most mondok egy példát, építőipar EBITDA-ja mondjuk 2 milliárd, megszorzom 3-mal, mert annyi az iparági szorzó. Közel sem mindegy, hogy ennek az építőipari cégnek mekkora a hitelállománya. Lehet nagyon jó a bidája, viszont van egy hitelállománya, vagy befejezetlen építkezései, vagy sok-sok-sok-sok minden. Van olyan építőipari cég ebben a mi kiadványunkban is, aki végig hitel nélkül gazdálkodik. Annak is 2 legyen, vagy 3 legyen a szorzója?
Igen,
teszem fel a kérdést.
Igen, ez egy érdekes dolog, és abba a csapdába ugye bele lehet esni, ugye, hogy a hitelt valamilyen módon nem számítják, vagy nem számítjuk bele ugye a vagyonba. Miközben hát nem mindegy, hogy mekkora egy hitelállománya egy cégnek, hát különösen így ingatlanosnak, nem?
Persze. De akkor folytassuk tovább a gondolatmenetet. Van ez az építő, maradjunk, ez egy eléggé eklatáns példa. Maradjunk ennél az építőipari cégnél. Milyen diszkontot alkalmaz az ilyen metodikával dolgozó szakember, látván azt, vagy tudván azt, hogy ez a cég 80%-ban állami megrendelésekre dolgozik, közbeszerzésbe, vagy éppen 80%-ban piacon. 80%-ban magyar piacra dolgozik, vagy 80%-ban külpiacon dolgozik. Tehát ezek óriási különbségek. És akkor még a legfőbb kérdést nem tettem fel, hogy akkor a 2-es vagy a 3-as szorzó mennyire adekvát.
Jó, tehát úgy gondolod, hogy hogy az a számítási modell, ugye, az amire alapoztok, ugye, az tulajdonképpen egy nemzetközileg elfogadott modell?
Én azt nem tudom, hogy nemzetközileg ez mennyire elfogadott. Én azt gondoltam, és azt gondoltuk annak idején, és hála jó Istennek, végig bevált, és 23 éve így számolunk. Tehát igen, almát az almával tudunk összehasonlítani. Igen. A saját tőke jól tükrözi egy cég értékét. Passz. Ehhez hozzáveszünk a magánvagyont, a kivett osztalékokat, stb.
Persze.
És kialakul egy kép. Ennek a hátránya egy És az nagyon nagy hátrány, hogy iszonyatosan munkaigényes.
Egyébként a magánvagyonoknál nyilván a saját ingatlant, meg az ingatlan befektetéseket, mennyire az befektetés, ugye, ha valaki ingatlanba fektet be, de hogy hol lakik, meg hány autója van, meg stb. Hány nyaralója van valahol a világ különböző pontjain, azt nem könnyű azért földeríteni. Nem is lehet.
Nem tud megnézni,
hogy valaki milyen körülmények között lakik. 500 milliót ér az a lakás, vagy esetleg 1,5 milliárdot.
És hogy mi van a falakon?
Hát
Picasso logot, vagy pedig egy tájkép fotóban.
Így van, szóval... de egyébként ezt nyilván nem is nagyon mondják el. Annak érdekében, hogy felszólítás legyen keringőre.
Azért ezek az emberek azért fordítanak kellő összeget a biztonságukra. Tehát még nem hallottál olyat, úgy gondolom te se, hogy kirabolták volna XY magyar milliárdos villáját.
Igen, de arról már hallottam, hogy a világ legkeresettebb, vagy a legjobban kerestő focistáinak a villáját kirabolták. Erről elég sokszor jelenik meg hír.
Szerencsére ebben a részben nem kontárkodunk bele, a focistákkal foglalkozanak a sportújságírók.
Na akkor nézzünk egy kicsit, menjünk egy kicsit tovább. Kik voltak a nyertesek, illetve a vesztesek tavaly? Azaz milyen szektorok hozták a legtöbb pénzt, és milyen szektorok stagnáltak, avagy zsugorodtak, és ez hogyan jelent meg a 100 leggazdagabb listáján?
Szektoranalízist nem végeztünk. Annyi biztos, hogy az állami megrendelések visszaesése, a közbeszerzések megnyírbálása, vagy megnyírbálódása, mondjuk így, az már éreztette hatását. De az is igaz, hogy ennek az igazi hatása most 2024-ben. Tehát ha úgy tetszik, és lehet, hogy optimista vagyok, vagy lehet, hogy rosszul látom a dolgot, de a fekete leves az ingatlan befektetőknek és az építőipari cégeknek is a 2024-es év lesz. Több emberrel beszéltem, akik ebbe a szektorban dolgoznak, és benne vannak ebbe a kiadványban is, éppen emiatt. Mi egyöntetően azt mondják, hogy itt most kihullik a férgese. Kihullik az, aki nagyon magas hitelállománnyal vállalta el a munkákat, aki az árversenyt kihasználva irracionális áron próbált megrendelésekhez jutni, vagy aki úgy gondolta, hogy a lakáspiac felívelése töretlenül folytatódik. Az egyik ilyen befektetővel beszéltem, és éppen a múlt héten, és mondta nekem, hogy egyértelműen látszik az, hogy megcsapant a kereslet. Beszélnek össze-vissza az ingatlanosok, mert ugye nyilvánvalóan a saját érdeküket próbálják megmutatni és hangsúlyozni. De azt mondja, 50-60 millió forint fölötti értékű lakást nem lehet eladni. Na most ehhez képest ugye az ember elképedve nézi, hogy itt a Marina parton a szerkesztőségetek tőszomszédságában több mint 4500 lakást épít egy beruházó, vagy Budatétényben 3500-at. Ki lesz, aki ezt megveszi? Kérdezem én gyanútlanul.
Igen, de korábban egyébként befektetésként is vettek ingatlanokat, ugye hát nyilvánvaló volt, hogy korábban ugye nem csak saját használatra vettek ingatlanokat az emberek, hanem befektetési célra. Az ingatlan elméletileg mindig az egyik legjobb befektetés, hiszen maga az ingatlan értéke nő, közben kiadja a bérbe, stb. Airbnb, meg ilyen apróságokra használja fel. Tehát az ingatlan azért hosszú távon legalább olyan jó befektetésnek tűnhet, mint egy tőzsdei részvény.
Hát biztosabbnak, ez tény, mert de hát azért emlékszünk azokra, nem a 2008-9-10-es évekre, amikor úgy visszaesett az ingatlan piac, hogy az csuda. Tehát ez benne van. A szektorokról még egyébként még egy mondat, hogy univerzális trendet nem tudunk felmutatni. Vannak olyan cégek, akiknek jól megy, ugyanazon a szektoron belül, másnak meg rosszul. Tehát de mindenütt érzékelhető az állami beavatkozás versenytorzító hatása. Tehát mondok egy példát, konkrét nevek nélkül. Valaki épít egy hotelt a Balaton mellett, saját tőkét, hitelt felhasználva. Mellette a szomszédjába épül egy másik hotel, amihez a kormány ad X milliárd forintot. Hát a kettő nem ugyanarról a startvonalról indul a megnyitás napján. Az egyiknek ketyeg az óra, hiszen fizetni kell a hiteleket, fönn kell tartani a működést, a másik pedig 100 méterrel előbb van a képzeletbeli futópályán, mert neki hitele nincs, tehát jobb árat tud megadni, többet tud fizetni az alkalmazottaknak, és akkor nem is sorolom tovább.
Igen, hát egyáltalán föl tud venni alkalmazottakat, mert ugye van forgó tőkéje még, ugye miközben hát a másik hitelt fizet. Van azonban egy másik tapasztalatom, nemrég Fehérváron jártam egy olyan konferencián, főleg autóipari cégek is beszállítók voltak, és elég keserű képet festettek föl. Ugye az előbb azt mondtad, hogy bizonyos fekete leves az ingatlanpiacon, építőiparban lesz. Úgy látom, hogy azért az autóipar, és lehet, hogy ide fog tartozni azért a Magyarországon nagyon erősen felfuttatott gyártás, ugye akkumulátorgyártás is, de még egyszer mondom, nagy komoly autóipari cégek, autóipari beszállítók nem voltak optimisták, és azt mondták, hogy lehet, hogy idén nem növekszünk, hanem nagy esély van arra, hogy visszaessünk, és a másik gondolat az volt, hogy Európa, mint felvevő piac, szép lassan visszaesik, más felvevő piacokat kell keresni, de gondolom ez nem csak nekik jutott eszükbe.
Persze, nagyon érdekes ez az autóipar. Van jó néhány komoly autóipari beszállító Magyarországon, nem külföldi tulajdonban. Hangsúlyozottan nem külföldi tulajdonban. Tegnap előtt beszéltem az egyik Győrivel, aki főleg az Audinak, de nem csak az Audinak szállít ilyen öntvényeket. Éppen ebből kiindulva kérdeztem, hogy mi lesz itt? Hát itt most akkumulátoros autó, elektromos autó, akkor ti rátok szükség lesz-e, mint motorblokk gyártókra? És érdekes módon azt mondta, hogy figyelj, megtorpant a kereslet az elektromos autók iránt, és növekszik a kereslet, a korábbi kereslet, a korábbi visszaesett kereslet, ezt hangsúlyozom, a hagyományos motorok iránt. Tehát mi köszönjük, jól állunk.
Van itt ehhez még egy gondolat, hogy a Magyarországon épülő akár akkugyárak, akár kínai autógyáraknál viszont felvetődik az a probléma, hogy nem biztos, hogy magyar beszállítóktól fognak alkatrészeket és részegységeket szerezni. Ez is elhangzott a fehérvári konferencián. Ez viszont már nagyon aggasztó.
Ez igaz, de ilyenkor több összetevőt érdemes megnézni. A szállítás költsége, bizonytalansága, a szállításhoz kapcsoló biztosítás összege, ez mind emelkedő, komolyan emelkedő tételek, tehát ez mind szerencsére, azt mondom, a magyar gyártók felé tereli a megrendelőket.
Igen, ez így van, de azért te is tudod jól, hogy például akár a Mercedes-t, akár a BMW-t nézzük, azért inkább a klasszikus saját beszállítóival dolgoznak, miközben ide telepítették a gyáraikat.
Persze, ez így van, de olyan őrült árkülönbségek vannak, és ez a te érvelésedet húzza alá, vagy bizonyítja, hogy most mondok egy számomra egy olyan példát, ami a közeli napokban. Szerettem volna venni egy mobiltelefon tartót, amit az autó hűtőrácsára rá lehet kattintani. Elmentem egy speciális boltba, a legolcsóbb került 8-10 ezer forintba, de volt 30 ér is. És igazából nem tetszett. Mondta nekem egy barátom, hogy te menj ide, és ott van 2800 ér, egy nagyon jó. Ezt ugye mondanom se kell, mind kínai. Elmentem, de már nem volt. De fölmentem az internetre. Mindjárt mondom, hogy melyik
szájtra
870 forintért vettem meg ugyanazt.
Jó, hát biztos nem ugyanaz, de hát...
De ugyanazt.
Na jó, akkor történet után most tartunk egy kis szünetet, aztán folytatjuk a beszélgetést Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb szerkesztőjével.